Ács kollega megelőlegezte, de egyet kell értenem vele. Egy bűnbánó ávosról lesz ugyanis szó. Katona Csaba történésszel fogunk rá emlékezni. Ugyanis 100 évvel ezelőtt, 1925. augusztus 12-én született Farkas Vladimir. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Hát a Vladimir keresztnév az hithű kommunistát sejtett.
Konkrétan, ugye itt arról van szó, hogy ez a 100 évvel ezelőtt született férfi, akinek nem azért emlékezünk meg, mert
olyan szép
emberei vannak,
igen,
hanem azért, hogy megpróbáljuk egy picit jobban kontextusba helyezni a 20. századi magyar történelem tragédiáit. Most ő ezt a nevet, hogy Vladimir, egy kassai zsidószármazású magyar családban oly módon kapta, hogy Vladimir Iljics Leninről emlékezett meg az édesapja, amikor ezt a nevet adta neki. Ez azért egy erős elkötelezettséget jelent.
Igen, akárcsak Iljics Ramírez Sáncheznél, azaz a sakálnál, ugye ő is a Lenin iránti tiszteletből kapta az Iljics nevet a szüleitől.
Illetve hát ne felejtsük el, hogy a Szovjetunióban volt olyan keresztnév, ezt a keresztnevet most tegyük idézőjelbe, szóval maradjunk annyira, hogy férfi név, hogy Melszor, ez a Melszor pedig nem más volt, mint a Marx, Engels, Lenin, Sztálin, októberszkája revolúciá rövidítése. És ha valaki ezt a nevet adta a gyerekének, az egy elég erős elkötelezettséget mutatott. Később egyébként Sztálint ugye kiiktatták a Panteonból, és akkor a Melor nevezetű gyermekek születtek, mert hogy akkor már csak Marx, Engels, Lenin, októberszkája revolúciá. Ehhez képest a Vladimir szinte nemzetközi névnek nevezhető, és majdnem úgy semlegesnek, de itt konkrétan Leninről kapta a nevét a kis Lővi Vladimir, mert hogy ezen a néven született eredetileg. Mit érdemes tudni a hátteréről? Halmozottan hátrányos családba született olyan értelemben, ugye, hogy Csehszlovákiában vagyunk, magyar kisebbség, és mindenek tetejében még a zsidóság képviselői közé is tartozik. Azt rögtön hozzá kell tenni, hogy a zsidósága számára semmit nem jelentett. Tehát egy bolsevik kommunista elkötelezettség az azt jelentette, hogy a zsidó hagyományok totálisan háttérbe szorulnak. Ugyanakkor a magyarsághoz való viszonyos sajátos volt, szlovák iskolába járt, de otthon mindig magyarul beszélt a család.
Ráadásul a halmozott a hátrányos az is hozzátartozik, hogy készülvén erre a beszélgetésre meghökkenve olvastam, hogy leányanya. Tehát hát nem tudom, hogy fogalmazni, házasságon kívül született gyermek volt.
Igen, igen. És arról nem beszélve, hogy a gyerekkora is úgy telt el, hogy az a ellenszelv, ami övezte a családját, az ugye abban is megnyilvánult egyebek mellett, hogy az édesapja rendszerint börtönbe került. Tehát Farkas Mihály, aki a később ugye honvédelmi miniszterként tagja volt a úgynevezett trojkának a magyar állampárt legszörnyűbb éveiben, ebben az időben illegális ellenálló, ami azt jelenti, hogy rendre újra és újra börtönbe kerül. Mindenek tetejében pedig az édesanyja 1929-ban, amikor csak 4 éves Farkas Vladimir, egy öngyilkosságot kísérel meg, méghozzá úgy, hogy beugrik a Hernádba, magával rántva a fiát. Mindketten életben maradnak, de ezek után az édesanyja fogja magát, és emigrál, és belép a francia kommunista párba. Az apa börtönben van, az anya elmegy külföldre, tehát igazából az apai nagyanya neveli a kis Vladimirt. Szülői támogatást gyakorlatilag nem kap. Ő maga úgy fogalmazott, hogy lényegében beleszületett a munkás mozgalomba, tehát hogy ez a háttér, ami meghatározta az ő életét, ez igazából nem hagyott számára választást, hanem innentől kezdve teljesen egyértelmű volt, hogy ő a szélbalos gondolkodás mellett teszi le a voksot. Most mindenek tetejében volt egy családi barátjuk, őt meg úgy hívták, hogy Schönherr Zoltán. És ugye Schönherr Zoltánt az előző rendszer ugye mártírként tartotta számon. Schönherr Zoltán szintén kassai volt, azt tegyük rögtön hozzá, és 1942-ben végezték ki illegális tevékenységért.
Ugye majd a szocializmusba kollégiumot neveztek el róla.
Így, Schönherr Zoltán kollégium, ez így ebben a formában valóban legenda volt. És ez még egy dolgot hozzá kell tenni, hogy volt neki egy nagybátyja, Lővi Sándor. Lővi Sándorról pedig azt kell tudni, hogy ő, amikor Vácon be volt zárva, akkor éhségsztrájkba kezdett, fiatalon, 23 évesen, és hogy ezt megakadályozzák, kényszeretették, aminek következtében valahogy egy tüdőgyulladás ragadta magával, és ebbe belehalt. Tehát a család még egy mártírt is fel tudott mutatni, mint egy kommunista mártírt. Ezért ne felejtsük el, hogy Schönherr Zoltán halála is ugye abba az irányba tolta a fiatal Vladimirnak a gondolkodását, és egyértelmű legyen számára, hogy ő a kommunizmusban véli megtalálni azt a lehetőséget, hogy valami jobb világot teremtsen meg. Most 1939-ben pont Schönherr Zoltán segítségével sikerült Moszkvába csempészni a fiatalembert, és ott aztán ugye az apjával, aki időközben szintén a Szovjetunióba került, már ott együtt éltek, de nem volt harmonikus a viszonyuk, viszont egy nagy előnye volt Vladimir szempontjából ennek, kiválóan megtanult oroszul. És természetesen a második világháború is érintette, de nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy katonaként harcolt, hanem a hátországban dolgozott ipari üzemekben, elvégezte közben a pártfőiskolát, és gyakorlatilag 1945-re eljutott oda, hogy a apjának a kapcsolatrendszere révén egy jó esélyt kapott arra, hogy Magyarországon fusson be komoly karriert. Ugye Farkas Mihály Rákosékkal együtt, vagy Nagy Imrével együtt tér haza 1945-ben, ugye a úgynevezett moszkovita táborba tartoznak. Ugye voltak azok a kommunisták, akik itthon ellenálltak, és voltak, akik ugye Moszkvából érkeznek meg. És hát innentől kezdve egy nagyon sajátos idézőjelben karrier vár rá, magyarosítja a nevét az apja is, meg ő is, így lesznek Lőviből Farkasok mindketten. És nagyon közel kerül a pártelithez. Ugye kiépülőben van a pártállam, 48-49-re ki is épül, bejáratos egyebek mellett Rákosi irodájába, és hát az a karrier, ami rávár, az a politikai rendészeti osztályon veszi a kezdetét. Ebből lesz majd az ÁVÓ, ugye az államvédelmi osztály, és abból lesz az államvédelmi hatóság.
A pártökle.
A pártökle, pontosan, tehát az a terror szervezet, amitől mindenki retteget, beleértve a párt tagjait is.
A nagy sötét autósok. A bőrkabátosok, igen. Jött.
Tudjuk, mit jelent, és ugye ez egy nagyon érdekes történet, és tragikus történet, ami itt zajlik. Rengeteg kihallgatásban vett részt, az operatív technikai olosztály vezetője volt.
És ugye a technikai tudása volt meg hozzá, ugye, hogy azért úgy került oda?
Igen, volt egy legenda, hogy ő valami elképesztő technikai tudással rendelkezik, amennyire tudni lehet, ez egy kicsit túllihették ezt a dolgot, és egy idő után nem is a technikai tudásán volt a hangsúly. Uh-huh. Hanem ugye sokkal inkább azon, hogy hát hogyan viszonyult ez az egész dologhoz, és akkor innentől kezdve hadd idézzem Farkas Vladimirt. Közel 10 év alatt, amíg az államvédelmi szerveknél dolgoztam, soha nem tapasztaltam, hogy ez állami szerv lenne. Ez a szerv bármilyen nevet viselt is, a pártnak és azon belül a párt szűkebb vezetésének, és még azon belül is személyesen Rákosi Mátyásnak volt egy különleges erőszakszerve az államapparátuson, majd a párton belül, helyesebben azon felül. Én akkor ezt a szót, hogy törvényesség, a mi sorainkban soha nem hallottam, de hallottam és el is fogadtam, hogy a forradalmi kérelhetetlenség. Ez volt az egyik alapmotívum az állambiztonsági munkának. Ennek az alosztálynak a tevékenységi köréből következik, hogy a közvetlen politikai elnyomó funkciókhoz semmi köze nem volt, mert nem is lehetett. Elegendő volt az illetékes nyomozati szerv, például alosztályvezetőjének a megbízása. Mint hitű kommunista, ma szégyenkezve mondom sztálinista, természetesnek tartottam, ami történik. Ugye ezek a szavak, ezek nagyon súlyos szavak. Ugye mit ír le? Azt, hogy az a forradalmi hevület, ami megvolt benne, az gyakorlatilag felülírt minden morált, erkölcsöt, józan mérlegelést, úgy ítélte meg, hogy a cél szentesíti az eszközt, és akkor megint csak idézem, 1946-tól, oda kerülésemtől, 1949-ig az ÁVÓ olyan iskolán ment keresztül, és azt tanulta meg, hogy számára egyetlen feladat létezik, párt utasításának a végrehajtása. Pont. Tehát ez mutatja azt, hogy ez az erőszakszervezet, hogy
működik. De amikor azt mondják, hogy ugorj, akkor nem kérdezel vissza, hogy miért, hanem milyen magasra.
Így nagyjából van, pontosan, mint a praktikus vízban is szerepel. Na most innentől kezdve viszont az ÁVÓ-nak a legsötétebb éveiben kulcsszerepet vállal Farkas Vladimir. Részt vesz számos kihallgatásban. Nagyon érdekes módon egyébként még olyan ellenmondást is találhatunk, hogy van olyan, hogy úgy emlékszik, hogy megpofozott valakit a kihallgatás során, az illető viszont úgy emlékszik, hogy egyedül Farkas Vladimir nem bántotta. Hát ugye ez igazából egy dolgot mutat meg, hogy az emberi emlékezet mennyire csalóka tud lenni, nyilvánvalóan az egyikük téved vagy hazudik, de általában ez fordítva szokott lenni, aki üt, azt szokta azt mondani, hogy nem ütöttem, akit pedig ütöttek, azt szokta mondani, hogy de ütött, ugye? Hát ez egy példa arra, hogy mennyire bonyolult meg összetett történet az övé. Amit viszont tudni lehet, hogy példának okáért részt vesz a Kádár János elleni koncepciós perben. Ugye Kádár János belügyminiszterként főszerepet vállalt a Rajk László elleni koncepciós perben. A jóságos János bácsi meg János apánk szereppel ezt nagyon nehéz összeegyeztetni. Elképesztő kíméletlenséggel járt el egyébként éppen Farkas Mihállyal karöltve Rajk László koncepciós perében. De 51-52-ben, ugye, ahogy mondani szokták, a forradalom megeszi a gyermekeit, akkor Kádár az, aki koncepciós perbe keveredik. És ennek során például van olyan irat, ami arról val, hogy Farkas Vladimir az ennek során tanúsított eljárás keretében egész egyszerűen magával vitte Kádár János fali óráját, és azt magánál tartotta. Mert hogy ez ilyen része volt a dolognak, hogy ha már úgyis elintézzük, akkor vigyük el, ami az övé. Hát miért ne?
Ugye olyan visszaemlékezések is voltak, hogy ő konkrétan megverte Kádárt, viszont ezt ő nagyon hevesen tagadja.
Farkas és Vladimir.
Igen.
Na, és ez nekem is
és ez nagyon hevesen tagadja, és mindig is kiállt azon, hogy ezt ő nem.
Ez egy nagyon sajátos dolog, hogy Farkas Vladimir az ÁVÓ vezetői, vagy kulcsemberei közül talán az egyetlen, aki rendkívül önkritikusan viszonyult a korábbi tevékenységéhez, és meglehetős nyílsággal beszélt erről. A következő a helyzet, hogy ezzel együtt voltak olyan dolgok, amit a terhére róttak, és amit következetesen tagadott. Ugye nyilván itt nagyon nehéz pontosan megítélni, hogy mi a helyzet. Én amennyire látni lehet, nála tényleg egy őszinte megbánás volt abban, ahogy viszonyult a korábbi döntéseihez, ez nem menti föl.
Csaba, azt lehet tudni, hogy ez mitől? Tehát mitől hasonlott meg egy ennyire mélyen hívő kommunista?
Ez később van, hát, vagy a történelem.
56-ban, változik. 56-ban azért ne felejtsük el, hogy rájárt a rút. Tehát ugye már ezeket...
Hát ott elég volt rámutatni valakire, hogy ott megy az ÁVÓS, és már lincselték is.
De hogy a kommunistákon belül is ő is bűnbak lett.
A következő helyzet, hogy ennél sokkal több dolog történt vele. Tehát egy dolog, hogy mi volt 56-ban, meg hogy megvolt a forradalom, de az a helyzet, hogy őt magát is bezárták. Tehát 1960-ban szabadult konkrétan. Mert hogy egyebek mellett őt vádolták meg azzal, hogy az egyik főszereplője az AVH tevékenységének. Egyébként ez tényleg így volt. És egyéni kegyelemmel szabadul 1960-ban, tehát a saját rendszere fújt le rá, és igazából a következőt lehet ezzel kapcsolatban mondani, hogy egész egyszerűen egy ponton túl, mintha felszállt volna a lila köd, vagy nem tudom mi az ő agyáról, a következő a helyzet, hogy hozzáállása például az elítéléséhez ugyanaz volt, mint Nagy Imré, megint csak idézem, nem kértem egyéni kegyelmet, mint ahogy soha nem kértem a bírósági mentesítést sem, ugyanis ha kérem a bírósági mentesítést, akkor elismerem az ítélet jogosságát, én pedig azt soha nem ismertem el. Tehát ugye arra utal, hogy amivel őt bezárták, az konkrétan az nem volt igaz. De, ahogy ugyancsak ő fogalmaz, az, és megint idézem, közelmúlt történelmének megismerése nélkül sem jelenünk, sem jövőnk nincs. 1956 nemzeti tragédia, történelmi jelentőségű tisztító fordulata óta ballom, hogy közelmúltunk szennyes, gyakran véres, máig eltitkolt, de a jövőre is hatással levő eseményeire nincs mentség. Tehát itt valami nagyon erős személyes megrendülés, szembenézés. És folyamatosan arról ír, hogy rá kellett arra döbbennie, hogy nem szolgálta kommunista eszmét, az ÁVÓ nem szolgálta a kommunista eszmét a Rákosi korszak. Ugye ez az egész, amiről ő azt gondolta, hogy ez azért megengedett eszköz, ahogy az ÁVÓ eljár, mert ezzel segíteni tudja a munkásmozgalmat, a baloldaliságot, az igazságot. Igazából arra jött rá, hogy ez semmi másról nem szól, mint a nyers, hatalmi harcról, a gátlástalan politikai játszmákról, és valószínűleg ez lehetett az, ami végképp megrendítette. És hát aztán a sorsa ugye nagyon-nagyon sajátos, mert hogy miután kiszabadult, gyakorlatilag persona non grata lett a Kádár rendszerben. Ugye a Kádár rendszer igyekezett elhatárolni magát a Rákosi korszaknak a legtöbb tevékenységétől. Ugye azért sajátos dolog, mert ahogy említettem, Kádár János egyébek mellett belügyminiszteri szerepet viselt ebben az időben. És főszerepe volt a rajféle koncepciós perben. Szóval a következő helyzet, hogy amiután kiszabadult a börtönből, a felesége ott hagyta, tehát a családi élete is összeomlott. Megpróbált elhelyezkedni, sikerült is neki, különféle munkahelyeken dolgozott, volt üzemgazdás, statisztikus, megismerkedett a második feleségével, az a házasság is tönkrement, és végülis 50 évesen nősült meg harmadszor, gyakorlatilag egy vagyontelen emberként Budafokon egy panelházban élt, teljesen úgymond a társadalom perifériájára szorult. És ezek a dolgok, meg az az intelligencia, ami őt jellemezte, és amit tudjálásan háttérbe szorult az 50-es években, igazából valahogy ez vezethetett oda, hogy egy nagyon erős szembenézéssel megírta az emlékiratait, és nem tagadva kommunista meggyőződését, de a sztálinizmusnak, meg a Rákosi rendszernek a bűneit azt maximálisan elítélte, úgyhogy ezeknek ő aktív részvevője volt.
Bevallott bármiféle bűnét? Mert a legnehezebb egy ilyen szembenézésnél mindenképpen az, hogy hát önkritikusan azt mondjuk, hogy igen, kiszolgáltam, és nem tudom, kivertem fogakat, levertem körmeket.
Kihallgatási módszereket, azt abszolút, igen.
Teljes mértékig. Tehát ő annyit írt, hogy semmiféle olyan magyarázat vagy mentség nincs, ami meg tudná magyarázni azt, hogy ez miért történt így, hogy ez az egész, ami történt, ez borzalmas volt, ez rettenetes volt, és az, hogy erre nincs erkölcsileg, vagy morálisan, vagy bármilyen év szempontból felmentés, ezt saját magára is érvényesnek tartotta. Tehát és azért tegyünk hozzá még egy dolgot, hogy lássuk az ő beáldozottságát. Itt említettem, hogy elvált az első feleségétől, de persze se felejtsük el, hogy ki volt az első feleségének az édesanyja, Andics Erzsébet, aki meg a történettudomány vonalán volt a pártökle. Tehát még a történész szakma is áttételesen befigyel. Egyébként állítólag annyira rossz viszonyban voltak, hogy ahogy Andics Erzsébet 1956-ban elment Rákosi Mátyáshoz, és állítólag azt találta mondani Rákosinak, hogy igazából ez a felzúdulás, ami az országban 56 tavaszán vagyunk, ez elsődlegesen nem Rákosi Mátyás, hanem Farkas Vladimir miatt van, és akkor állítólag Rákosi erre azt válaszolta, hogy gondoskodni fog arról, hogy a döglött kis koroszlán kölyöknek a fejével megelégedjenek.
Hát ez elég vészjósló, igen.
Ugye, igen, és hát ne felejtsük el, hogy 56-ban azért ugye bajba is került ilyen értelemben.
Uh-huh. 56-ban ő tevőlegesen bármit csinált, vagy akkor így bújkált, vagy nem lehet tudni?
Már nem volt abban a helyzetben. Már nem volt abban a helyzetben. Tehát tulajdonképpen, hogy amit nagyon szomorúan lát az ember, az igazából az, hogy van egy hatalom, egy igazából teljesen gátlástalan hatalom, ami elvileg egy emberiséget üdvözítő eszmét szolgálna, de az, amit Farkas Vladimir meglehetősen későn fölismert, az tisztán látható, hogy elképesztően gátlástalan hatalmi harcok zajlottak itt. Tehát gondoljuk vele, hogy Rajk László belügyminiszterként számos törvénytelen cselekedethez minimum asszisztált, de inkább tevőleges része volt, ezért soha megtorlás vagy ítélet nem érte. Ellenben egy koncepciós perben, amiben teljesen ártatlan volt halálra ítélik, ebben részt vesz Kádár János. A Kádár János elleni eljárásban aztán részt vesz Farkas Vladimir, a Kádár rendszerben aztán Farkas Vladimir kerül partvonalon kívülre, mint az ÁVÓ vezetője. Tehát ha látjuk, akkor gyakorlatilag
Kádár további pályafutását pedig
igen, és akkor mindenki. Ugye Nagy Imrét is ide hozhatnánk, aki ugye az 56-os forradalomnak a emblematikus alakja volt, ám korábban mezőgazdaság miniszterként a padlássöprésekért volt felelős. Meg a kulák hajkurászásért, ugye?
A tanulsága az az, amiről már többször beszéltünk, hogy valahogy az emberek többségében van egy olyan vágy, hogy a történelmet úgy lehessen szemlélni, hogy vannak a jók meg a rosszak, mert akkor könnyű azonosulni az egyik oldallal. Elkezdem nézni a gyűrű kurát, teljesen egyértelmű, hogy nem az orkoknak fogok szurkolni, hanem a törpöknek, meg a tündéknek, meg a hobbitoknak. És akkor, ha megnézzük a történelmet, akkor azt látjuk, hogy hát ez a legritkább esetben fordul elő, és egy ember életútját megpróbáljuk szemlélni, akkor láthatjuk, hogy abban vannak olyan fordulatok, amik azt mutatják, hogy bizony egy alapvetően jó szándékú ember is követhet el hibákat, sőt rettenetes dolgokat, sőt bűnöket is, és még olyan is előfordul, hogy egy teljesen negatív szereplő is hoz néha pozitív döntést, vagy akár erkölcsileg helyes döntést. Ezt viszont nehéz elfogadni, mert sokkal könnyebb volt egy olyan világban élni, hogy a gonosz az mindig gonosz, a jó az mindig jó.
Én mindig a barátaimnak a Hunyadit szoktam például hozni. Hogy ugye mi mondjuk, hogy a nem Európa pajzsa, a Nándorfehérvári diadal, a haza megmentője, nem tudom, és amikor Zsoldos volt Itáliában, akkor vajon mit csináltak? Illetve amikor ugye a török birodalomban portyázott, akkor megint ugye mit csinált adott esetben ártatlan civilekkel a nagy Hunyadi. Úgyhogy ezt is azért így más történelmi személyeknél is elő lehet venni ezt a dolgot.
Az ember nem hibátlan, és akkor most hadd összegezzem ezt az egészet, talán ha mondhatom így, hogy Farkas Vladimir szavaival, hogy ő hogyan foglalta össze talán legplasztikusabban ezt az egészet. Következőt írja, megdöbbentem ezeken a kínzásokon, és nem tudtam magyarázatot találni, hiszen alig voltunk túl a nácizmus borzalmaim. Ezzel kapcsolatos kérdéseimre azt a választ kaptam, hogy a leleplezett, de tagadó, illetve ellenálló ellenséget mindenáron meg kell törni, és ilyen esetben a fizikai kényszer azt a funkciót tölti be, mint a háborúban a támadás előtt a tüzérség és a légierő ösztüze. szégyen, de 23-24 éves koromban teljesen kritikátlanul fogadtam el mindent, bár voltak már és szaporodtak a kételyem és észrevételeim, de ezek szintetizálására nem voltam képes. Nem jutottam el oda, hogy azt mondjam, ez nem a szocializmus építése, nem azoknak a millióknak a lelkes és áldozatkész munkájáról beszélek, akik őszinte hittel építették újjá az országot, és történelmi igazságtalanságokat számoltak fel egy emberi jövő reményében, de számomra az a legszörnyűbb, hogy akkor nem ismertem fel ennek a hatalmi rendszernek semmi köze azokhoz a szocialista eszmékhez, amelyeket én gyerekkoromban magamban szívtam.
Tehát, hát megdöbbentő. Abszolút.
És még egy utolsó mondat. Ma már tudom, hogy mit kellett volna csinálni, akár erőszakkal meg kellett volna dönteni Rákosi uralmát.
Hát végül is ez következett be 1956-ban.
Ez a szembenézés meg abszolút tiszteletre méltó, meg ahogy év, meg hogy az élete végén elment, bárhol elmondta, vállalta, nyilatkozott, próbálta őszintén összefoglalni.
Az egészben az a legmegdöbbentőbb, hogy megint csak mondom, ez az által elkövetett bűnök, arról nem menti föl, ez ő maga is tisztában volt. Igen. De hogy nem nagyon tudunk arról, hogy a idézőjelben kollégái az AVU AVH oldaláról valami hasonló módon kiálltak volna.
Ő az egyetlen.
És ha másért nem, de ezért azért egy jó pontot mindenképp oda kell raknunk Farka Fredimir neve mellé.
Uh-huh. Igen.
Oké, még egyszer hangsúlyozzuk, nem az érdemeit vettük Gorcsa alá, hanem hogy egy érdekes személyiség volt, mert nyilván az áldozatait az már nem vigasztalta, hogy ő aztán meghasonlott, és bűnbánatot gyakorolta maga módján.
Nem véletlenül mondtam, hogy mentség nincsen. Nem a mentséget, hanem a magyarázatokat, az okokat, az összefüggéseket, a mintázatokat kísérreltük meg feltárni, amennyire lehet, és nem az volt a cél, hogy elmondjuk, hogy milyen nagyszerű ember volt, nem volt az, hanem az, hogy az ő élete révén megpróbáljuk kicsit jobban megérteni a 20. századi magyarság sors tragédiáit.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Csaba. Én köszönöm a figyelmet.
Szép napot, folyt köv jövő héten.
Ámen.
Szerbusz. Katona Csaba történésszel idéztük meg Farkas Vladimir egy bűnbánó ávós alakját.